A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 179. éneket. Egy rövid, de szép imádság ez. 179. A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Isten irgalmáról szól majd az ige hozzánk, leülve énekeljük a 89. Zsoltárt. A 89. Zsoltár elsőtől hetedikig terjedő verseit, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. így ülve maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy te hallottad ezt az énekben elmondott imádságot, hitvallást is. Legyen ez kedves előtted. Magasztalunk téged azért, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki megbocsátja a bűnt, türelmed hosszú, szereteted nagy. Áldunk azért, mert ennek a jele az is, hogy most újra van szabad hozzánk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, a te igéddel bármi jót el tudsz végezni az életünkben. Alázatosan kérünk, szólj hozzánk személyesen és meggyőzően. Könyörgünk hozzád, atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, hogy adj esőt a te kegyelmedből, ne menjen tönkre a vetésünk. És könyörgünk hozzád, hogy add nekünk a te igéd lelki esőjét is, ne szikkadjon ki a mi lelkünk, hanem legyen gazdag gyümölcstermő a mi életünk. Így kérünk, hogy szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét Hóseás könyvéből olvasom, Hóseás könyve 14. részének a 2-tól a 9. terjedő verseit. Így szól az Úr, térj meg, Izrael, Istenedhez az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket. Lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeretvel, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szöllő. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz. Én meghallgatom, és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprus, tőlem kapod gyümölcsödet. Kedves testvéreim, sokan olvassuk most kalauzunk szerint Hóseás próféta könyvét. Ő az északi országrészben, Izraelben munkálkodott, Krisztus előtt 750 és 720 között. Működésének az elején 2. Jeroboám volt Izrael királya, és ő alatta virágozni kezdett az ország. Nagy gazdasági és kulturális föllendülés, és ezzel párhuzamosan súlyos vallási és erkölcsi hanyatlás kezdődött el. Hóseás azt a feladatot kapta Istentől, hogy figyelmeztesse a népet még idejében, hogyha továbbra is megosztott szívvel próbálják tisztelni Istent, akkor számoljanak azzal, hogy az nem igazi Isten tisztelet. És annak a temérdek társadalmi nyomorúságnak, ami miatt szenvednek, s aminek a gyógyításában tehetetlenek, ez az oka. Eltávolodtak Istentől, magukra maradtak, s így nem lehet boldog nemzetet építeni. Ez volt a feladat a Hóseásnak, és ebben a megrendítő prófétai könyvben 3 kulcs szóval találkozunk újra és újra, amik egymással összefüggenek, a szövetség, az irgalom és a megtérés kifejezésekkel. Isten újjai és újra tudatosítja bennük, hogy megszegték velük kötött szövetségét, de ő irgalmas és kész visszafogadni a tőle elpártolt népet, ha bűnbánattal visszatér, és az utolsó fejezetben, a 14-ben részletesen olvashattuk most a visszatérésnek a módját. Hogyan találhat vissza az Istentől elkóborolt nép az ő szövetséges Istenéhez. Vegyük sorra ezt a három fogalmat, és kiderül, hogy ezek nem elvont fogalmak, hanem nagyon is meghatározzák a hétköznapi életet. A szövetség. Az egész Szentírás arról szól, hogy Isten az ő népével szövetséget kötött, és a választott nép ezen belül biztonságban van. Aki őket bántja, Istennel találja magát szembe, aki hűséges, szövetséges. De ha kilépnek ebből a szövetségből, védtelenekké válnak. A szövetség szegés leggyakoribb módja akkor az volt, hogy az emberek hasonulni akartak a környezetükhöz, az őket körülvevő pogány népekhez, és elkezdték azoknak a bálvány szobrait is istenekként tisztelni. Soha nem tagadták meg nyíltan az Urat, de az ő tisztelete mellett imádni kezdték ezeket a bálványokat is. És Isten szemében éppen ez az is volt rettenetes bűn, ami mindig súlyos ítéletet vont maga után. Mert félszívvel nem lehet istenfélő életet élni. A megosztott hit hitetlenség. A szövetségnek a durva megszegése. Tudnélik, az Isten szövetsége totális és kizárólagos. Totális, ez azt jelenti, hogy az élet egész területére kihat, tehát a szövetséges nép életében mindenütt Isten akaratának kell érvényesülnie. Nem csak a vallás területén, hanem a pénzügyekben, az emberi kapcsolatokban, a szerelemben, és minden politikai és társadalmi kérdésben is. És kizárólagos, ami azt jelenti, hogy ilyen kapcsolatba senki mással nem kerülhet a szövetséges nép. Egyébként ugyanezt tanítja a Szentírás a házasságról is, hogy az totális és kizárólagos szövetség. Ezért hasonlítja Isten igéje sokszor a házasságot az Isten szövetségéhez, vagy a szövetséget a házassághoz. Totális és kizárólagos, és ha a nép ezt nem veszi komolyan, akkor tudomásul kell vennie, hogy vannak dolgok, amiket félig nem lehet csinálni. Vagy teljes szívvel, vagy ha egy kicsit is csökkenteni akarja ezt a mértéket az ember, akkor az nem számít, nem érvényes, semmi. Van egy egyszerű, de nagyon találó kép ebben a könyvben, amivel Hóseás proféta a nép akkori lelki állapotát szemlélteti. Éppen a mai nap a kijelölt szakaszban, a 7. részben van ez. A 7. rész 8. verse így hangzik. Olyan lett Efraim, ez Izraelnek a másik neve, mint a meg nem fordított lángos. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az akkori kenyér olyan volt, mint a mai lángos, és úgy sütötték, hogy a tűz fölé egy lapos követ tettek, a tűz azt a követ átforrósította, és a tésztát rátették a forró kőre. Aztán, mikor az alja megsült, megfordították, a másik fele is megsült, és lehetett enni. Ha viszont nem fordították meg, akkor az alja megégett, a teteje meg nyers maradt. Tessék így enni, jó étvágyat kívánunk. Így ehetetlen, élvezhetetlen, használhatatlan. És ezzel a képpel szemlélteti Isten a profétán keresztül, hogy ilyen használhatatlanokká váltak ők, mint a félig sült, megégett és fele részben nyers, lángos. Használhatatlanná vált a félszívű, megosztott hitű nép arra, amire Isten eredetileg rendelte, hogy a pogányok világossága legyen, hogy hiteles információkat adjon azoknak az élő Istenről, akik nem ismerik még őt, hanem a kezük csinálmányát, ahogy itt olvastuk, a maguk alkotta szobrokat imádják istenekként, szerencsétlenek azokat, akik se nem hallanak, se beszélni tudnak, se nem segítenek rajtuk soha. Miközben az élő Isten várja a pogányokat is, csak nem ismerik a pogányok, és ezért nem fordulnak hozzá. Használhatatlanná vált a nép erre az Istentől kapott szép feladata. Milyen az ilyen félig meddig vallásos ember, a megosztott hitű, a félszívű vallásos ember? Olyan, mint az a férfi, aki hazamegy este a munkából, kint a lépcsőházban elrejtett csokor rózsát, aztán bemenve megpuszíja a feleségét, játszik egy kicsit a gyerekekkel, együtt megvacsorázik a család, milyen hangulatos, utána megmosakszik, kivesz a szekrényből egy tiszta, a felesége által kivasalt inget, elmegy a csokor rózsával a szeretőjéhez, és ott alszik. Milyen magatartás ez? Meddig lehet ezt tűrni? És mit szólnak ehhez a gyerekek? Meg mindazok, akik megbotránkoznak. És milyen következménye lesz annak, mert minden ilyen hűtlenség magában hordja az ítéletét, ami feltétlenül előbb-utóbb be fog következni. Van, amit félszívvel nem lehet csinálni. Mint ahogy lehetetlen az, hogy valaki csak az egyik lábára csatoljon gólyalábat, és megpróbáljon úgy járni. Nem megy. Lehetetlen. És ugyanígy lehetetlen az, hogy valaki elhatározza, hogy csak a munkaidő felét tölti a munkahelyén. Rövid úton elbocsátják. És hadd mondjak azért, hogy élezzük a dolgot és szemléltessük egy morbid hasonlatot is, mint amikor az orvos félig végezne el egy műtétet. Felnyitja a beteget, elvégzi, amit ott kell, és itt abba hagyja. Összevarrás, bekötözés nincs. Ebbe bele is lehet halni. És amikor ugyanezt csinálja lelkiképpen Isten népe, akkor sokszor az észre sem veszi. Kell egy proféta, aki által figyelmezteti Isten az embereket, és sokszor még ezt a figyelmeztetést sem veszik komolyan. A félszívvel, a megosztott hittel gyakorolt vallásosság olyan, hogy itt imádkozunk, otthon meg káromkodik az ember. Itt zengjük a zsoltárt, otthon meg zeng a veszekedés, úgyhogy a szomszédok is megbotránkoznak. Erre mondja Jézus nagyon drasztikusan azt, hogy az ilyen langyos vallásosokat kiköpi. Azt mondja a Jelenések könyvében, mivel nem vagy sem hideg, sem forró, kiköplek téged az én számból. Az ilyen használhatatlan, élvezhetetlen, értéktelen. Ez olyan bűn, amit nem lehet ítélet nélkül hagyni. Ezért van az, hogy Isten még Hóseás gyermekeinek a nevével is arra akarja fölhívni a nép figyelmét, hogy ezek után jön az ítélet. Most még abba lehet hagyni, ezért küldte Hóseást. Most még vissza lehet térni bűnbánattal, de ha nem, feltétlenül jön az ítélet. Született egy kislánya Hóseásnak, azt mondja Isten, nevezd őt így, a Károli fordításban benne van az eredeti Héber név is, mert ez egy személy név volt, nem kell lefordítani, nevezd így, hogy Lóruk Hámá, ami azt jelenti, hogy nem kegyelmezek. Utána születik egy kisfiú, azt mondja, nevezd így, hogy Ló Ammi, nem népem. Mert ti nem vagytok többé az én népem, és nincs irgalom a számotokra, ha nem téltek meg ebből a félszívűségből. Jó lenne, ha ma este megvizsgálnánk mindnyájan, hogy nem jellemeze minket akármilyen vonatkozásban ez a félszívűség, a megosztott hit, az is-is, hogy soha nem tagadtuk mi meg az Istent, bízunk mi ő benne, is, meg emberekben, szerencsében, ki tudja miben is. És ha már erről van szó, vizsgáljuk meg azt is, hogy aki házasságban él, nem engedette ennek a kísértésnek, hogy fél szívvel, vagy akár háromnegyeddel, mindegy, hogy mennyivel, ha nem teljes szívvel, az már nem érvényes. Azt mondja Isten, ebből kell megtélni. És mit tudunk meg az irgalomról? szegény Hóseásnak azt parancsolja Isten, hogy a személyes életével is szemléltesse a nép előtt, milyen az egy parázna feleséggel együtt élni. Mert Isten az ő parázna népét hordozza még mindig szövetségi hűséggel, a bálvány tiszteletet lelki paráznaságnak, lelki házasságtörésnek, szövetségszegésnek nevezi a Biblia. Ez Istennek a helyzete. Egy parázna választott néppel él együtt, amelyik kacsingat a baáloka is, ha baj van, visszaszalad Istenhez, és kéri az ő segítségét. Na Hóseás, egyrészt éld át te magad, milyen ez, meg hadd lássák az emberek, hogy hogy lehet együtt élni egy parázna asszonnyal. Egy prostituáltat kell feleségül vennie, aki utána is paráználkodik még, de születnek közös gyermekeik is. Őket nevezik így, hogy nem kegyelmezek, és nem vagytok többé az én népem. Ráadásul azt is megparancsolja Isten, hogy bármit művel ez az asszony, de ha visszatér a férjéhez, mindig fogadja vissza, mert Isten is ezt teszi. Sokszor otthagyja őt az ő népe, hátat fordítanak neki, azt olvasjuk itt az első fejezetben, de ha bűnbánattal visszatérnek, Isten kész megbocsátani, mert ő irgalmas. A Bibliában 8 vagy 10 helyen előfordul ez a mondat, a legkülönbözőbb bibliai könyvekben, a legkülönbözőbb korban keletkezett bibliai könyvekben, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki megbocsátja a bűnt, türelmet hosszú, szereteted nagy. Érthetetlen és kibeszélhetetlen az Isten irgalma a visszatérő bűnöshöz. Hát Hóseás is gyakorolja ezt. Akár merre bócolgott el az asszony, ha visszajön, fogadja vissza, és bocsásson meg neki. Így hangzik a 3. fejezetnek az első verse. Ezt mondta az Úr nekem, szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Ahogyan az Úr is szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordultak. Az első fejezet arról szól, hogyan lett hűtlenné a nép Istenhez, és milyen ítélet lesz ennek a következménye. Ló rukhámá, ló ammi. Nincs kegyelem, nem vagytok az én népem. A 2. és 3. fejezet pedig arról szól, hogy az Úr nem akarja a bűnös halálát, és ha megtér, ő szeretettel visszafogadja. Közvetlenül a gyerekek nevére vonatkozó parancs után mondja Isten az ő népének, hogy de, így kezdődik a fejezet egy ellentétes kötőszóval, de lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, és akkor ahelyett, hogy ezt mondanák, nem vagytok népem, ezt fogják mondani, az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezreel napja, és mondjátok testvéreiteknek, én népem és nővéreiteknek van irgalom. Istennek nem az utolsó szava az, hogy nincs kegyelem, és nem vagytok többé népem, hanem az utolsó szava az, amivel az elején felolvasott szakasz kezdődik, térj meg azért, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz. És mindez miért történik így? Mi már tudjuk, hogy nem azért, mintha Isten elnéző lenne. Isten a bűnnel szemben nem elnéző. Isten igazsága ugyanolyan masszívan érvényesül, mint az ő irgalmassága. Csak hogy ő végrehajtotta ezt az ítéletet máson. Nem az ő népén, hanem azon a Jézus Krisztuson, aki soha nem vált hűtlenné az atyához, aki soha nem követett el semmi bűnt, de magára vette másoknak a bűnét. Ézsaiás, Hóseás kortársa volt, és így írja le ezt könyvének az 53. fejezetében, amit sokan könyv nélkül is tudunk. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt tölték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Ezt nevezi a zsidókhoz írt levél helyettes elégtételnek, amikor a bűn nélküli Jézus azt mondta, hogy Atyám, azt az ítéletet, amire a te szövetségszegő néped rászolgált, ne rajtuk, hanem rajtam hajtsd végre. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezt hiszi, az már nem megy ítéletre. Aki nem hiszi, az ragaszkodik hozzá, hogy rajta hajtsa végre Isten a megérdemelt ítéletet. De aki hiszi, nem csak nem megy ítéletre, hanem ez megváltoztatja a szívét. És attól kezdve nem megosztott szívvel próbál istenfélő életet élni, hanem teljes szívéből, teljes lelkéből, minden erejével és teljes értelmével szereti azt az Istent, aki irgalmas és kegyelmes, megbocsátja a bűnt, türelme hosszú, szeretete nagy. Aki ezt a maga életében egészen személyesen átéli, és tudja azt, hogy lezárhat egy szakaszt, és a múltjára tökéletes bocsánatot kapott Jézusért, ezt jelenti egy szóval az, hogy irgalmas az Isten, az attól kezdve ragaszkodik a szövetséghez. Azt nem kell biztatni, nem kell neki magyarázni, hogy ez totális, meg kizárólagos, a szívébe van írva, és soha többé nem akar elszakadni attól az Istentől, akinek az irgalmából él. Így mondhatja el saját hitvallásaként az ilyen ember azt a gyönyörű vallomást, amit Mikeás mond, miközben harcol a bűneivel, és aztán eljut arra a bizonyosságra, hogy Isten neki megbocsátott, hogy bizony kegyelmes az Úr, és nem tartja meg haragját örökké, megbocsátja a bűnt, mert abban telik kedve. Nem furcsa kifejezés Istennel kapcsolatban, miben telik kedve. Neki ebben telik a kedve, hogy nem kell végrehajtani a beígért és megérdemelt ítéletet, hanem ahelyett megbocsáthatja a bűnbánó bűnösnek a bűnt. Isten irgalmáról tehát ezt tudhatjuk meg. És mi a módja annak, hogy az Istentől elbitangolt, neki hátat fordított nép visszataláljon hozzá? Itt olvastuk ennek a menetrendjét ebben a néhány versben. Azt mondja itt először, hogy térj meg Izrael Istenedhez az Úrhoz, és lásd be, hogy bűnöd miatt buktál el. Tehát nem mások vittek rossz utakra engem, nem minnyájan így cselekszenek, nem ez a trendi ma, hanem én vétkeztem. És az én nyomorúságaim oka az, hogy én vétkeztem. Miben? Nevezzem néven. Isten olyan kedves, azt mondja, ezeket a szavakat mondjátok az Úrnak, mikor eléje járultok. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. És utána jön három nem. Tudnélik, nem elég néven nevezni és megvallani a bűnt, hanem el is kell hagyni. Azt olvassuk a példabeszédek könyvében, hogy aki rejtegeti, az belepusztul, de aki megvallja és elhagyja, ó, mely boldog az. Isten pedig azt akarja, hogy mi boldogok legyünk. És itt a három legjellemzőbb bűnt megvallják és megtagadják. Asszíriától nem kérünk többet segítséget, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek, kezünknek a csinálmányait. Tudnilik, a politikát akkor az jellemezte, szegény Jeroboám is már kétségbeesésében kapkodott, hogy hol Asszíriától, hol Egyiptomból, hol keletről, hol nyugatról reméltek segítséget a fenyegető babiloni veszély ellen. Csak épp az Úrhoz nem folyamodtak. És ezt harsogták, hogy mi meg tudjuk védeni magunkat, mi lóra ülünk, vannak itt katonák, van itt hozzáértés, majd mi megmutatjuk. Aztán egyik vereség a másikat követte. És végül képesek voltak egy fából faragott szobortól kérni harci győzelmet, kezünk csinálmányától, a Baál szoboroktól, és azt mondják, hogy nem, nem, nem. Soha többé. Nem magunkban bízunk, nem emberekben bízunk, nem az ördög segítségében bízunk, egyedül benned bízunk, ha még visszafogadsz minket ezek után is. Bocsáss meg bűnünket. A bűn fölismerése, néven nevezése, bevallása, elhagyása. És mi követi ezt? Egyszerre átélik a szövetségnek a melegét, biztonságát, áldásait, újra azt a gazdagságot, amit az Isten közelsége és a hozzátartozás jelent, mégpedig úgy, hogy nem nekik kell lelki teljesítményeket felmutatniuk, hanem Isten ígéri, hogy mit fog ő cselekedni az életükben. Kigyógyítom őket hűtlenségükből. Nem azt mondja, hogy ugye soha többet nem lesztek hűtlenek, mint mi szoktuk a gyerekeinknek. Azt mondja, hogy én elkezdelek gyógyítani titeket, kiveszem a szívetekből a lázadást, kigyógyítalak a hűtlenségből, szívből szeretni foglak titeket. Az Isten mérhetetlen és érthetetlen szeretete újra körülveszi őket. Újra biztonságban vannak. Meghallgatom és törődöm velük. Újra Isten oltalmában fognak élni. A szövetség biztonsága, azon kívül kiszolgáltatottság és védtelenség, azon belül biztonság. És akkor természeti képekkel írja le annak az áradó életnek a gazdagságát, ami a hívő ember Istennel való bensőséges közösségéből, szövetségéből ered. Ugye ott a nagy szárazság idején, ahol 6 hónapig is eltartott az, ami itt most néhány hónapja tart, hogy egy csöpp eső se esett, azt mondja Isten, harmat leszek Izraelnek. Minden reggel egy kicsi eső, olyan bőséges harmat, és ebből élet fakad. Ékes lesz, mint az olajfa, illatos, mint a Libánon. Gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szöllő. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprus, tőlem kapod gyümölcsödet. Ez se parancs, hogy teremjetek már több gyümölcsöt, hát nem lehet, kiszáradt az életük Isten nélkül. Éppen csak tengődnek, úgy csak vegetálni lehet. Ez meg élet, gazdagon áradó élet. Megjelenik a víz, Isten, mint halmat, és azt mondja, hogy majd én olyanná formállak, hogy gyümölcsöt teremnek. Teremtek. Gyümölcsöt a fák nem maguknak teremnek, hanem másoknak. Vagyis újra hasznosak lesztek másoknak. Nem félig megsült, odaégetett és nyersen maradt lángos, ami ehetetlen, élvezhetetlen, haszontalan, hanem gyümölcsöktől roskadozó fák lesztek, amiről szehetnek mások, és jönni fognak, és ti meggazdagítotok másokat. Mivel? Azzal, amit Istentől kaptatok. De erre csak a szövetségen belül lehet szert tenni. Ahhoz meg vissza kell térni, abból a messzeségből, ahova elsorolódtak. Ahhoz meg kell fordulni, mert az első fejezet ezzel kezdődik, hogy háttal vagytok nekem, és nem arccal. Amíg háttal vagyok Istennek, erőlködöm és űzöm magam kisded játékait, amiről azt hiszem, hogy ő nem is látja, hiszen háttal vagyok. Ő mindent lát. Amikor megfordulok, akkor először is arcra borulok előtte. Aztán fölismerem, hogy az én bűneim miatt vannak a bajok, aztán néven nevezem azokat, és elhagyom őket, nem, 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 és ugyanígy sok igen az ő parancsaira, tanácsaira, ígérteire. És ebben a közösségben gyümölcs termővé válik az embernek az élete. Testvérek, a mi népünk nagy része is háttal van Istennek. És ennek megvannak azok a következményei, amikről itt is olvasunk, és olyan meglepő volt számomra, hogy akármelyik napilapból lehet olvasni ilyeneket ma is, amiket Hóseás sorol itt, hogy mivel elhagytátok az Urat, ezért pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, nem ismerik Istent az országban, esküdöznek és hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betölnek, és vérontás vérontást él. Paráználkodnak, de nem szaporodnak. Mondjak számokat erre nézve, mert elhagyták az Urat, nem ügyelnek rá. Paráznaság és bor elveszi az észt. Aztán jön az ezotéria, a sok babonaság. Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. Asztrológusokhoz mennek, és különböző Isten által utált gyakorlatot folytatnak. A parázna lelkület téveigésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett. Jobban szeretik a gyalázatos bálványt, mint oltalmazójukat. És Isten világosan ezzel zárja a felsorolást, az ilyen értelmetlen népnek el kell pusztulnia. Ha csak el nem jut hozzájuk ez a kedves hívás, hogy térjetek meg, és mondjátok az Úrnak, hogy. És akkor hallottuk, hogy mit adott a nép szájába Isten. Egy népnek a megtérése az egyének megtéréséből áll. Egy nép úgy nem térhet meg. Egyenként kell megtérni. Nekünk kellene elkezdenünk. Miért? Mert mi hallottunk erről. Egészen konkrét módon. Nem csak a mi életünket újítaná meg, hanem a körülöttünk élőkre is áldássá lenne, sőt, ki tudja, hogy mi mindenre tudná Isten fölhasználni, ha ma kíméletlen őszinteséggel belenéznénk az ige tükrébe, és megvizsgálnánk, hogy miben jellemez engem ez a félszívűség, a megosztott hit, ez az immelámmal vett langyos vallásosság, miből kellene megtélnem, mire kellene határozott nemet mondani, úgyhogy abba is hagyom, mindegy, hogy mit szólnak hozzá, meg mi lesz a következménye, az lesz a következménye, hogy visszakerülök az Istennel való szövetségbe, és átélem annak az áldásait. És elkezd bennünk Isten hatalmasan munkálkodni, kigyógyít sokféle hűtlenségből, szenvedélyből, rosszokásból, bűnből, és gyümölcs termővé teszi az életünket. És nem félig sült lángos leszünk az Isten gyalázatára és szégyenére, hanem lelki gyümölcsöket termő hívők, akik hitelesen tudnak Istenre mutatni, másokat hozzávezetni, mások életét meggazdagítani. Még csak annyit, hogy ami itt a Hóseás 14-ben föl van sorolva, szó szerint ugyanezt mondta Péter apostol pünköstkor, amikor megkérdezték tőle, megérintve az igétől az emberek, hogy most akkor mit csináljunk. És ő megmondta, hogy mit cselekedjenek. A Cselekedetek 2.38-ban így olvassuk ezt. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus nevében a bűnök bocsánatára, és kapjátok a Szentlélek ajándékát. Forduljatok meg, valljátok meg a bűneiteket, a keresztelés ennek a kifejezése volt, hogy meg akarok tisztulni, és tudom, hogy mitől akarok megtisztulni. Jézustól bocsánatot kaptok, tiszta lappal lehet újat kezdeni, és utána kapjátok a Szentlélek ajándékát, és termi majd az életetek a Szentlélek gyümölcsét. Gazdagon, Isten dicsőségére, mások javára. Vagy lehet pancsikálni a langyos vízben, félig sült lángosként, megutáltatni másokkal is a vallásosságot, vagy elhitetni, megtéveszteni másokat, hogy ez lenne a kereszténység, és akkor miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között. Vagy termitek gazdagon a gyümölcsöt, és akkor látván az emberek a ti cselekedeteiteket, dicsőítik a ti mennyei atyátokat. Imádkozzunk! Istenünk, magasztalunk azért, hogy a te utolsó szabad nem az ítélet bejelentése, Köszönjük a kedves hívást, és azt, hogy még azt is szánkba adott, hogy mit mondjunk neked, hiszen sokszor elfelejtünk már őszintén imádkozni is. Kérünk, hogy hallgass meg most a mi énekben elmondott imádságunkat, és segíts, hogy hadd legyen ez egészen személyes kérésünk. Jól tudod, Istenem, mi gyarló vagyok, külön-külön bűnre mi könnyen hajlok. Adjad, megtérhessek, mikor bűnt vallok. Igaz ítéleted ne ostorozzon, bűnből a Krisztusért ingyen oldozzon. Érdemem szerint rám átkot ne hozzon. Én pedig magamat egészen néked szentelem. Kegyelmes oltalmad legyen mellettem. Szent lelked és igéd legyen vezérem. Ebben a csendben mondjuk el az Úrnak, ha van válaszunk a hallottakra. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező énekünk is Isten irgalmát hozza elénk, a 628. éneket énekeljük. Hűséged végtelen, irgalmad nem fogy el a múló idővel. maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!